Tanító beszédek.
Aja kéma tanító beszéde. Lelki készségek. Fordította Ráckis Andrea. A Buddha öt olyan lelki készségről beszélt, melyek lelki erővé alakíthatóak, ha műveljük és fejlesztjük őket. Mindannyiunkban megvannak ezek a készségek, fejlesztésük pedig azt jelenti, hogy olyan erőteljes tulajdonságokká formáljuk őket, amelyek a megvilágosodás tényezői lesznek majd. Ameddig csak készségek, addig a megvilágosodás lehetőségét hordozzák magukban. A Buddha egy méneshez hasonlította őket, ahol egy ló fut elől, és mögötte két pár ló húz egy kocsit. A vezető ló olyan gyorsan vagy lassan futhat, ahogyan szeretne, a többieknek pedig lépést kell tartaniuk vele. A pároknak összhangban kell lenniük egymással. Különben, ha az egyik gyorsabb a másiknál, a kocsi felborul. A vezető készség az éber tudatosság. Minden egyes pillanatban rajtunk múlik, hogy mennyit tudunk megvalósítani belőle. Az éber tudatosság egy olyan tudati tényező, ami percről percre működik, és egy megfigyelőhöz hasonlítható. Ha mindig van velünk egy megfigyelő, sokkal több esélyünk van rá, hogy az ösvényen maradjunk. Az első páros, akinek összhangban kell lenniük, a hit és a bölcsesség. Van egy hasonlat, amit a Buddha mondott erről a két tulajdonságról. A hitet egy vak óriáshoz hasonlította, aki összetalálkozik egy kicsi, nagyon éles szemű sántával, akit bölcsességnek hívnak. A hit nevű vak óriás azt mondja a kicsi, éles szemű, bölcsesség nevű sántának. Én erős vagyok, és nagyon gyorsan tudok haladni, de nem látom, merre megyek. Te kicsi és gyenge vagy, de élesek a szemeid. Ha felülsz a vállamra, együtt nagyon messzire juthatunk. Ebből láthatjuk, hogy hiába erős készség a hit. A bölcsesség nélkül mégis képtelen megtalálni a megfelelő irányt. Azt mondjuk, a hit hegyeket mozgat meg. De a vakhit nem tudja, melyik sziklát kell elmozdítania. A bölcsességgel párban már hatalmas lehetőségei vannak. Ennek az óriási erőnek az az oka, hogy a szív és az ész összhangba kerül. A tudat bölcs lehet. A szívnek pedig lehet hite. Amikor a szív és a tudat eljut arra a pontra, hogy együtt léteznek, nem pedig szétválasztva, az ebből származó erő sokkal több, mint egy meg egy. Kettejük együttes ereje sokkal több, mint a kettő összeadva. A hit, a szív rendkívül értékes készsége, mert a szeretettel áll kapcsolatban. Csak olyan valamiben vagy valakiben tudunk hinni, akit vagy amit szeretünk. A hit az elkötelezettséggel is összekapcsolódik, ami azt jelenti, hogy átadjuk magunkat és csökken a büszkeségünk. Ezek értékes és fontos lelki készségek. Ha egy olyan magasrendű eszmény iránt köteleződünk el, mint a Buddha, Dhamma, Sangha, akkor megértjük, hogy van valami, ami sokkal nagyobb, mint mi magunk. Az eszmény iránti elköteleződésünk abban mutatkozik meg, hogy szeretettel, csodálattal, tisztelettel és hálával fordulunk felé, és nagyon fontos és hasznos ezeket a készségeinket fejleszteni. A Buddha azonban azt tanította, hogy a vakhit haszontalan. A vakhit azt jelenti, hogy elhiszünk mindent, amit hallunk, anélkül, hogy személyesen megvizsgálnánk. Hogy olyasmiben hiszünk, amihez a családunk ragaszkodik, vagy mert olvastuk egy kiváló könyvben, mert tanítványként átvettük egy tanártól, vagy egyszerűen csak tetszik nekünk, mert valami misztikus felfedezés ígéretét hordozza, vagy mert tiszteljük a tanárunkat. Egyetlen ilyen indok miatt sem érdemes követni egy spirituális ösvényt. Ne azért higgyetek, mert valaki erre bíztat titeket. Ha viszont van némi bölcsesség a tudatban, és enélkül az élet valóban elviselhetetlen lenne, nagyon könnyen kideríthetjük, hogy indokolt-e a hitünk és az elkötelezettségünk. Például naponta több alkalommal is megfigyelhetjük magunkban az első két nemes igazságot. Ha megtesszük, tudni fogjuk, mit jelentenek. A puszta hit nem igazán hasznos, mert semmiféle változást nem fog okozni a szívünkben és a tudatunkban. Mindenféle nehézség nélkül megfigyelhetjük az összes világi jelenségben rejlő mulandóságot és szenvedésteliséget. Ezáltal pedig fokozatosan egyre bölcsebbé és bölcsebbé válunk. A Buddha Dhamma Sangha hármasában való megingathatatlan hit az egyik olyan eredmény, amit a folyamba lépők, a szótápannák, az ösvényre lépés első pillanatában érnek el, mert egészen addig még rajtuk van a kétség békjója. Ha megalapoztuk magunkban a Buddha tanításainak igazságában és pontosságában való megingathatatlan hitet, megtettünk egy nagyon fontos lépést. Olyan módon bomlanak ki a szívünk készségei, ami nagyon hasznos lesz számunkra. De ezt meg kell előznie a megértésnek. A páli nyelvben a citta kifejezés jelenti az érzést és gondolkodást. De az angol vagy a magyar nyelvben különbséget kell tennünk a szív és a tudat között, mert az érzésekre a szív, a gondolkodásra pedig a tudat készségeként tekintünk, különben nem tudnánk megfogalmazni pontosan, mire gondolunk. A gondolkodási készségeink, az észszerűség és a logika, amit könnyen lerombolhatnak az érzelmeink és az érzéseinkre adott reakcióink. A megoldás képlete a következő. Az érzelmek megtisztítása a gondolatok megtisztulásához vezet. Ha az érzelmeink tiszták, mint például az elköteleződés, a hála, tisztelet és hit esetében, sokkal nagyobb mértékű, tiszta gondolkodásra leszünk képesek. A vágy vagy az elutasítás szenvedélyéhez kapcsolódó, szennyeződött érzelmeink képezik a gondolkodási készségeink akadályát. Képtelenek vagyunk világosan gondolkodni, amikor erős érzelmek hatása alatt állunk. Az oktatási rendszerünk egyáltalán nem foglalkozik ezzel, és a szülők sem tanítják meg a gyerekeiknek, pedig a Buddha nagyon világosan beszélt róla. Minden emberi lény rendelkezik egy jobb és egy bal agyféltekével, amiket női és férfi oldalként tartunk számon, a jobbat nőiként, a balt férfiként. A bal vagy férfi oldal felelős a test jobb oldaláért és fordítva. Ahogyan a párban lévő lovaknak összhangban kell lenniük, a férfi és női oldalnak is harmonikus egészet kell alkotnia. Általában a férfi oldalhoz tartozik az észszerűség, a logika, a lineáris gondolkodás, a megértés. A női oldalhoz tartoznak az érzések, az ápolás, a gondoskodás, az együttérzés, a szeretet. minden érzelmi készség. Mindannyiunkban megvan mind a két oldal, az érzelmi és a mentális készségek. De nagyon kevesen fejlesztik mindkettőt egyformán. Ezért a kocsi gyakran felborul. A túlzott érzelmesség épp olyan veszélyes, mint az érzésekkel való kapcsolat nélküli gondolkodás. Mindkettő nagyon nagy tévedésekhez vezethet. Az iskolában megtanítottak minket vitatkozni. Kaptunk egy témát, ami felett vitát kellett folytatnunk egy másik gyerekkel. Amikor végeztünk, cserélnünk kellett, és a másik álláspontot védve újra kezdeni a vitát, megvizsgálva a másik oldal nézőpontját is. Ezt minden gyerek meg tudja csinálni, így aztán minden felnőtt is képes rá. Nem több egyszerű gondolkodásnál. Az érmének mindig van egy másik oldala. Egyik véleményben sem rejlik valódi igazság, mert pusztán lineáris gondolkodásról van szó. Ha viszont ezek a gondolatok összekapcsolódnak az érzéseinkkel, nem tudjuk többé a másik oldal véleményét is képviselni. Ez az a történet, ami arról szól, hogy bele kell harapni a mangóba ahhoz, hogy megismerjük az ízét. Rengeteg dolgot mondhatnak nekünk a mangóról, édes, jó ízű, puha. De nem tudjuk elképzelni az ízét, amíg meg nem érezzük a mangót a nyelvünkkel, és nem szerzünk róla személyes tapasztalatot. Ezután nem tudunk többé azon vitatkozni, hogy a mangó édes vagy nem, mert megtapasztaltuk az igazságot. Ez a különbség a között, hogy pusztán gondolkodunk, vagy az érzések megtapasztalásával összefüggésben gondolkodunk. Ha valaki túl messzire megy a racionális gondolkodás oldalán, meg kell tanulnia kiegyensúlyozni azt az érzésekkel, a női oldallal. Aki úgy gondolkodik, hogy abban alig van szerepük az érzéseknek, annak az érzések tudatosságának gyakorlására van szüksége. Másrészt a női oldal gyakran fordul túlzott érzelmességbe. Ez azt jelenti, hogy elvisznek minket az érzelmeink, és ennek következtében hátrányba kerül a gondolkodásunk. A logikus gondolkodás képessége, a gondolkodási folyamatban való elmélyedés és az elemzésre való képesség lehetetlen, ha az érzelmeink vannak előtérben. Természetesen a nők esetében ennek a patriarchális társadalmi szokásokhoz is köze van. Elsősorban azonban annak a ténynek köszönhető, hogy nem fejlesztjük a képességeinket mind a két oldalon, amelyek pedig mindannyiunkban megtalálhatók. Aki alapvetően analitikus, annak gyakran az lehet a benyomása, hogy ez valójában meghozhatja az összes kívánt eredményt. Az ilyen ember kellő ösztönzés és biztatás hiányában nem fog megpróbálni kapcsolatba kerülni az érzésekkel. Aki gyakran beszél az érzelmeiről és a hatásuk alatt áll, azt szokta meg, hogy nem is tehetne mást, egészen addig, amíg a meditáció folyamatán keresztül meg nem tanulja, hogy más lehetősége is van. Ha valaki kizárólag az érzelmeihez kapcsolódik és a hatásuk alatt áll, az élet nagyon nehézé válhat számára. Akik így élnek, gyakran próbálják tompítani az érzelmeiket egyfajta menekülésként a helyzetükből. Persze nem ez a megfelelő megoldás, hanem az, hogy le kell tisztítani őket. Természetesen a gondolkodó típusú embernek is le kell tisztítani az érzelmeit, de mielőtt ezt megtehetné, kapcsolatba kell kerülnie velük. Aki az érzelmeivel él és mindig a hatásuk alatt áll, szintén kapcsolatban kell, hogy legyen velük, de nem azért, hogy tompítsa őket, hanem hogy az üdvös reakciókat erősítse. Amikor megtörténik az érzelmek letisztítása, A tudatot sem fogja többé beárnyékolni a zavaros bizonytalanság. Ha ezt nem tesszük meg, akkor csak lehetőségeink felével élünk. Ez az, amit a hit és a bölcsesség jelenthet nekünk. Az érzelmek és a gondolkodás. Ha mindegyiket fejlesztjük, a készségeinket erővé alakítjuk. Ha összhangba hozzuk az érzelmi és gondolkodási képességeinket, az a hit és a bölcsesség harmóniájának esszenciája. Az erőteljes tudat nagyon jó eszköz, de csak akkor, ha letisztult érzelmekkel párosul. A hit egy igencsak letisztult érzelem. A hit sokkal könnyebb azok számára, akiknek az alapvető szennyeződése a vágy, és nem a harag. A hit kellemes érzéseket ébreszt fel, ami a vágy irányultsága. Ebben az esetben a vágy az eszköz. Még akkor is, ha alapvetően egyértelműen negatív tulajdonság. Ha pozitív módon használjuk, átadjuk magunkat a tisztulási folyamatnak. A földi dolgokon felülálló, üdvös dolgokat keresve. Először a vágy hitté alakul, ami kellemes érzéseket eredményez. Ezután arra használhatjuk a vágyakozást, hogy sikeres meditációra, folyamba lépésre, szótápatti és szabadságra vágyunk. Mindegyik egyfajta sóvárgás, de jó irányba mutatnak, mert arra használjuk a vágyat, hogy megszabaduljunk a vágytól. Ez a legjobb megközelítés, mert a vágyat igazán csak a vissza nem térők, anágámig szüntetik meg. Ha így használjuk a sóvárgásunkat, legalább igyekszünk megtalálni azt, ami a legnagyobb hasznot hozhatja számunkra az érzéki örömök helyett. A Buddha ösvényét a középút ösvényének nevezik, ami azt jelenti az egyensúly ösvénye. Egyensúlyba kell hoznunk minden szélsőséget annak érdekében, hogy egy békés ember biztos alapjává váljanak, aki fejlődhet a gyakorlásban. Ez az egyik oka annak, amiért a Buddha azt javasolta, meditáljunk a test utálatos mi volt a felett. Az emberek gyakran mondják, hogy nem szeretnének utálatosként tekinteni a testükre, mert az egy jól működő, rendkívül hasznos gépezet. De valójában rajongunk a testünkért, függünk rajta, szeretjük, igyekszünk megóvni, fiatalon tartani és szépíteni. Ragaszkodunk hozzá, és önmagunkként tekintünk rá. A test utálatossága feletti meditációnak nem az a célja, hogy undort keltsen bennünk, hanem hogy egyensúlyba hozza a testünkkel való azonosulást. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor egy kifeszített kötélen sétálunk. Ha túlságosan jobbra dőlünk, leesünk, ha túlságosan balra dőlünk, felborulunk. Folyamatos egyensúlyra van szükség, amit mindenkinek magának kell megteremtenie. Ha úgy ismerjük magunkat, mint aki az érzelmei hatása alatt áll, el kell kezdenünk elemezni és megfigyelni magunkat. Aki mindig úgy élt, hogy az érzelmei hatása alatt állt, annak nagyon nehéz lesz most átlátni rajtuk. A meditációs gyakorlatok nagyon sokat segítenek ebben, mert a nyugalom, ami valamilyen mértékben mindenképpen felmerül, elősegíti a valóság megértését is. Szükségünk van némi önismeretre, különben nem tudunk elérni semmilyen változást. Az önelemzés és az érzéseinkre és gondolatainkra való odafigyelés elég önismeretet kell, hogy nyújtson ahhoz, hogy megteremthessük egy komoly változás alapjait. A másik páros az energia és az összpontosítás. Nem fizikai, hanem tudati energiára van szükség, aminek szinte semmi köze nincsen a testi képességekhez. Ennek gyakorlásához megingathatatlan elhatározásra van szükségünk, ami valójában átalakított energia. A Buddha egy olyan emberhez hasonlított minket, aki lángoló turbánt visel. Nyilvánvaló, hogyha valakinek egy lángoló turbán van a fején, nagyon szeretne megszabadulni tőle. Ugyanekkora elszántság kell ahhoz is, hogy szorgalmasan gyakoroljunk. Az energia attól is függ, hogy képesek legyünk egy pontra összpontosítani a figyelmünket. Fel tudjuk ismerni, mi a legfontosabb, és ne tétovázzunk a társadalmi élet, a társadalmi tevékenységek, a szokások, a szórakozás és még több más lehetőség között. Mindenkinek több energiája van azokra a dolgokra, amiket szeret. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne használjuk el az energiánkat a kellemes érzékelési tapasztalatok után kutatva, csak azért, mert szeretjük őket. Szem előtt kell tartanunk a tényt, hogy a kellemes érzékelési tapasztalatok annyira rövid életűek, hogy sosem nyújthatnak teljes megelégedést, és hogy el fogjuk használni az összes energiánkat anélkül, hogy elérnénk bármiféle beteljesülést. Így végül elpazaroljuk az energiánkat. Ha a figyelmen, az éber tudatosságon és az önelemzésen keresztül világosan látjuk, hogyha az energiánkat a meditációba és a dhamma gyakorlásába fektetjük, azáltal a dukkhánk nagy mértékben csökkenthető. És hogy valójában olyan életmódot folytatunk, ami minden mást magába foglal. Biztosan abba az irányba fogunk fordulni. A mindennapi élet többi része így is, úgy is lezajlik. Az emberek nagy része arra használja az energiája 98%-át, hogy életben maradjon. Nem azért, mert annyira keményen kell dolgozniuk a megélhetésükért, hanem hogy eleget tudjanak tenni a napi kötelességüknek és felelősségüknek, hogy tovább tudjanak haladni. Ha meditációra, éber tudatosságra és puszta figyelemre használjuk az energiánkat, a tudatképességei egészen addig élesednek, ahol az életben maradáshoz szükséges, apróbb dolgok és kötelességek már könnyű és harmonikus folyamatban teljesíthetőek. Az energiánkat pedig arra használhatjuk, ami a legfontosabb. Ha az energia nem párosul összpontosítással, nyugtalansággá válik, és ezt meg is érezzük a meditáció során. Néha hiába van rengeteg energia, nincsen összpontosítás. Ilyenkor a tudat és a test is nyugtalanná válik. Legszívesebben felugranánk és elfutnánk. Ha túl erős az összpontosítás és nincsen energia, akkor felmerül a harmadik akadály, név szerint a lustaság és tompaság. Ezt szintén könnyen felismerhetjük meditáció közben. Akik megszokták, hogy összpontosítaniuk kell és jól csinálják, időnként lehet, hogy hiány vannak az energiának. Ennek következtében az összpontosítás könnyen álmossághoz vezethet. Ilyenkor érdemes a meditációt a belátásra irányítani a nyugalom helyett. A tiszta összpontosításból álló nyugodt meditáció álmossághoz vezethet, ha nincs elég energiánk. A belátást célzó meditáció, a múlandóság feletti elmélkedés, a gondolatok és érzések folyamatos felébredésével és megszűnésével felkeltheti az energiát, amire szükségünk van. Mivel korlátozott mennyiségű életenergiával rendelkezünk, a lehető legjobb módon kell felhasználnunk azt. A legtöbben nem veszik észre, hogy az energia nagyon hasznos eszköz, és teljesen felesleges tevékenységekre pazarolják el. Amikor felismerjük, hogy a spirituális ösvényhez elengedhetetlen, sokkal jobban kezdünk vigyázni rá. Ahogy a test öregszik, a fizikai energia egyre kevesebb lesz, de ez nem szükségszerűen jár együtt a tudati energia csökkenésével. Éppen ellenkezőleg. Amikor a test fiatal és tele van életerővel, több fizikai tevékenység végzésére alkalmas, a tudatot pedig elhanyagoljuk. Idősebb emberek esetében a fizikai tevékenységek csökkennek. A tudat sokkal több figyelmet kaphat, és megnövekedhet a szellemi energia. Az energiának és az összpontosításnak egyensúlyban kell lennie, főleg a meditáció során. Ha ezek a készségek erővé válnak, az elvezet a meditációs elmélyedéshez. Amikor a bölcsesség erővé válik, az a három jelleg, a mulandóság, a nicsa, szenvedésteliség, dukha, és önvaló nélküliség, anatta, belátása. Amikor a hit erővé válik, az szintén a négy mérhetetlen érzelemben, Brahma vihárában nyilvánul meg. A szeretetteli kedvességben, metta, a könyörületességben, karuna, az együttérző örömben, mudita, és az egykedőségben, upékha. Az éber tudatosság akkor válik erővé, ha mind a négy alapzat, a test, az érzések, a tudat és a tudattartalmak megfigyelése a szokásunká válik. Nehezen teljesíthető, hogy mindezeket uralni tudjuk, de a gyakorlásuk mindenképpen szükséges, és mivel ezek a készségek mindannyiunkban megvannak, minden okunk megvan rá, hogy fejlesszük őket. Sokkal harmonikusabbak és kiegyensúlyozottabbak leszünk, kevesebb nehézséggel fogunk küzdeni, és képesek leszünk segíteni másoknak. Ennek az öt készségnek a fejlesztése első számú cél kell, hogy legyen az életünkben. Kiegyensúlyozásukra pedig úgy érdemes tekintenünk, mint a szív és a tudat összekapcsolására. Aja Kéma 1923-ban született Németországban. 1960 és 64 között férjével és fiával körbeutazta Ázsiát, és eközben megtanult meditálni. 1979-ben téraváda szerzetes lett. Közreműködött egy Sydneyben és egy Németországban felépült téraváda kolostor, valamint egy Sri Lankán működő női buddhista központ és egy németországi buddha ház létrehozásában. 25 könyvet írt a meditációról és a buddhizmusról angolul és németül, amelyeket számos más nyelvre lefordítottak. 1997-ben hunyt el. Alja Kéma tanító beszédét hallották, Lelki készségek címmel. Fordította Ráczkis Andrea. Elmondta Horváth M. Zsófia.